Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor kormányfő és Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes látogatást tesznek a Vatikánban és Olaszországban. Ennek során a magyar miniszterelnököt magán audiencián fogadja 14. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az olasz köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra John Timothy Dunlappel, a szuverén máltai lovagrend nagymesterével. Még ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háború ellenes koalíciót szervezünk, írta Orbán Viktor Rómából. Az Egyesült Államok felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki konkrét stratégiát az orosz energiahordozóktól való fokozatos függetlenedésre, jelentette ki a washingtoni NATO nagykövet a Fox News műsorában. Matt Whitaker Magyarországgal kapcsolatban kiemelte, míg más térségbeli államok már lépéseket tettek ebben az irányban, Budapest eddig nem dolgozott ki ilyen tervet, és nem mutatott aktív kezdeményezést a leválás érdekében. Hozzátette ugyanakkor, az USA továbbra is együttműködésre törekszik Magyarországgal és olyan szomszédos országokkal, mint például Horvátország, amelyek támogatást nyújthatnak az átállásban. A külgazdasági és külügyminiszter a Fox News-nak adott reakciójában egyértelművé tette, Magyarország realista alapokon közelíti meg az energiaellátás kérdését, és nem tud lemondani az orosz olajról. Szijjártó Péter elmondta, megvitatta a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és részletesen ismertette vele Magyarország, mint tengerparttal nem rendelkező ország speciális helyzetét. Eredményesnek nevezte a Hungry Hands program csádi humanitárius misszióit az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Trisztán bejegyzésében a triázs és újraélesztési képzéseket emelte ki, amelyeket magyar szakemberek 50 csádi orvosnak és ápolónak tartottak az ország fővárosában. Az államtitkár hozzátette, segélyosztás helyett fenntartható tudás átadásával segítik a helyi közösségeket. Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak, évi 1 millió forintos támogatást biztosít a számukra a kormány, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kabinet Facebook oldalán. Hídvégi Balázs elmondta, a támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozóknak, akik nélkül nem működne az ország. Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel, egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy egy új lakáshitel önerejének kifizetésére. Ismét sürgeti az árréstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. Közleményük szerint az élelmiszerek ára március óta 5% alatti ütemben nőtt, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, márpedig a kormány korábban ehhez a feltételhez kötötte a kiskereskedelmi árréstop kivezetését. Lezárult a harmadik köbüki ösztöndíj program pályázata, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Erre idén rekordot döntve 3857 pedagógus jelentkezett, majdnem kétszer annyi, mint tavaly, hívta fel a figyelmet Varga Bajusz Veronika. A kezdeményezést kiterjesztették az idegen nyelvtanárokra és a szakképzésben oktatókra is. Lezárult a jelentkezési időszak az energetikai korszerűsítéseket ösztönző programcsomag 13 milliárd forintos keretösszegű kutatásfejlesztési kiírásán, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja energetikai fókusszal. A benyújtási határidőig 71 hazai vállalkozás vagy konzorcium jelezte összesen 28 milliárd forintnyi támogatási igényét. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vakcina különösen ajánlott a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők számára, hívják fel a figyelmet a közleményben. A házi orvosok ugyanakkor még türelmet kérnek. Nem mindenhová érkezett meg az oltóanyagszállítmány. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet, sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően a kazincbarcikai OviFit programmal, birkózással, falmászással, végül pedig a nyíregyházi Sports.com programmal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn Rovers kapusával a magyar válogatottban a közelmúltban bemutatkozó és Portugália ellen remekül védő, a borsodi párszáz lelkes faluból Zubogyról származó Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a Felcsútiak kapusedzője Mitring István. Most őt hallják.
Őket abban az időben, abban a helyzetben tudtuk kiválasztani, amikor olyan korosztályt kezdtünk el itt az akadémián edzeni, felkészíteni, ahova tudtak csatlakozni, és ezáltal megkapták azokat a fokozatos lépéseket. Természetesen a tehetségük is meg volt hozzá, mondani se kell, de hát nagyon sok dolog közre játszik azért az úton, amíg az ember elé felnőtt korig. Nálunk a képzés U14-ben kezdődik, tehát 13 éves korban. A Balázs került hozzánk ebben az időszakban, az Ármén azt hiszem egy évvel később, tehát ilyen 14 éves volt, amikor Győrből ide került, és hát mind a ketten kifejezetten jó adottságokkal rendelkeztek, természetesen nagyon sok perspektíva van, amit nézünk, olyan tulajdonságok, amiket természetesen kapus dolgoz kell. Itt inkább az Árményt emelném ki, mert őneki van, volt az az áldott tehetsége, ami arra predesztinálta, hogy ő belőle mindenféleképpen olyan szintű kapus lesz. Ugye természetesen ezt nem tudhattuk, hogy ideig el fog jutni ilyen lehetőség elé. A Balázs egy kicsit ilyen középkorosztályban élő típus volt, akkor nőtt meg, akkor kezdett erősödni. Voltak problémái is, igen, a gyors növekedésből adódóan, amit aztán utána hónapokra késett is kezelnünk kellett. A rehabilitáció nagyon sokat segített neki, megerősítette a vázizmát, és onnantól kezdve egyenes útja volt láthatólag így előre, amit vizionáltunk a felnőtt csapatig. Nem véletlenül játszanak már NB3-ba, NB2-be előtte mérkőzéseket, de ezek a lépcsők, ezek mindig úgy indulnak, hogy kinek rövidebb, kinek hosszabb belerázódási idő. Tehát én szép szóval mondva, nem feltétlen ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani az első hetekben, hónapokban, mint amit utánpótlás szinten. Felnőtt futball. Teljesen másról beszélünk, sokkal több korosztályt fog össze, magasabb szintű játékosokkal találkoznak, erősebb birommal, komolyabb taktikai feladatokkal, tehát itt majd a mérkőzés teljesítmény, ahol kicsúcsosodik. Ők ezt, de szerintem mindenki, akivel dolgoztunk, ezt az első lépéseket, ezt, hát hogy mondjam, ilyen átmeneti időszakként kezelik. Nagyon jó páros, nagyon jó barátok, nagyon jól ismerik egymást. Amikor az embernek egy tanítványa eljut odáig, hogy ilyen lehetőséget kap az élettől, büszkék voltunk. Nagyon sokat beszélgettünk a szülőkkel, akkor is, amikor ez sikerült, akkor is, amikor az NB1-es első lépéseiket megtették, az embernek vannak érzelmei és érzései, és akkor, amikor ilyenek történnek, akkor azért persze kihúzzuk magunkat 3 napig, aztán utána fókuszálunk azokra a dolgokra, amik jönnek utánuk, tehát nem párnázzuk ki a hátunkat és hátra dőlünk, fölcsapjuk a lábunkat az asztalra. Nagyon sok dolog van, nagyon sok ilyen jellegű tehetség van Magyarországon, nem csak nálunk, ki kell hangsúlyozni, nagyon sok klubban látok olyan potenciális játékosokat, kapusokat, mezőjátékosokat az utánpótlásban, akik nagyon szép jövő előtt állnak.
Mitring István beszélt a két játékossal való jelenlegi kapcsolatáról is.
Ezt se lehet érzelmek nélkül nézni, tehát amikor az ember beáll, nem vagyok nyugodt, leülök, nézem, látom, érzékelem a teljesítményüket, természetesen nem úgy, hogy ugye nem mi edzük őket, nem mi kezeljük, nem mi nem beszélünk nap mint nap, de heti kapcsolatban vagyok a srácokkal, és most ez kicsúsosodik majd abban, hogy decemberben meglátogatjuk őket, ilyen páros út, a kapusedző kollégáimmal szerveztem egy utat, ami a Blackburnhoz és a Liverpoolhoz. Majd egy hétig kint leszünk, és egyik-másik helyszíneket látogatjuk. De hát tehát én büszke vagyok. Tehát persze izgul az ember egy kicsit, látja, hogy kikkel el szembe, tehát azért egyiknek sincs könnyű dolga, bármilyen szinten, 21-ben és felnőtt válogatottban. Tudjuk, hogy miknek kell megfelelni, mi az a szint, amit elvárnak tőlük. Azért egy kis izgalom azért van bennünk.
Elárulta azt is, Pécsi Árminnak milyen esélye van jelenleg a Liverpool első csapatában szerepelni.
Ha visszanézzük azt, hogy milyen projektek tálaltak neki, az a szerződés tervezet, amit ők aláírtak, és az 5 éves projekt az arra irányul, hogy még nem. Tehát ők is látják, persze lehetne ebbe dobálózni, hogy igen, ezen a mérkőzésen ő is vétetett volna, kevesebb dolga volt, ezt meg tudta volna csinálni, mint az Alisson, de nem. Tehát ő még felkészülési időszakban van, átállási időszakban van, izomfejlesztés, törzserőfejlesztés, taktikai, technikai dolgoknak a csiszolásán van az, hogy elérje azt a szintet. Türelmetlenek ne legyünk, mert örüljünk neki, hogy ott van, és ilyen helyeken, ilyen emberekkel és ilyen kollégákkal dolgozik, és szurkoljunk neki, hogy meg tudja lépni ezt a lépést.
Tóth Balázs első számú kapussá nőtte ki magát a Blackburnben, sőt azóta már a válogatott kapujában is kiválóan szerepel. Erről is elmondta véleményét.
Hát a felnőtt válogatott kerettagság, és ezen belül az, hogy első számú kapusnak titulálnak bizonyos mérkőzéseken, azért ezt feltételezi azt, hogy a menedzserek notesze is jobban kinyílik. Blackburn se így volt. Tehát nem ő volt az első számú kapus, nagyon sokat dolgozott rajta, beszéltünk, szenvedett, és küzdött abban, hogy meg tudjon felelni a kívánalmaknak. Én szerintem ez a folyamat ugyanilyen a válogatottnál is. Tehát ugyanazok a konkurenciaharcok megvannak, ugyanolyan jó teljesítményű kapusok állnak mögötte, és ugyanúgy be kell bizonyítani azt, hogy neki ott a helye, és bizalmat szavazzon neki az edző. A menedzserek dolgoznak, nekik nem kell mondani semmit. Jönni fog, biztos valami ajánlat, meglátjuk.
Beszélt a magyar kapus utánpótlásról is.
Nagyon régóta ugye utánpótlásban dolgozó edző vagyok, és ugye járva az országot, illetve határon túli akadémiákat is, illetve partnercsapatainkat, látom azokat azokat a magyar potenciális tehetségeket. Itt most nevet hadd ne mondjak, de minden nagy klubnál, minden akadémiánál, mindenhol van olyan korosztályos kapus, aki potenciális jelölt ezekre a feladatokra, hogy ebből ki fog kinőni, és kinek lesz lehetősége, azt még most nehéz taglalni, de hogy nekik is lesz konkurenciájuk pár éven belül, az biztos.
Kedves hallgatóink, Mitring Istvánt, a Felcsúti Akadémia kapusedzőjét hallották. Folytatódik Kazinc Barcikán a Fit Ovi program. A városban 2018 óta működik a program, amelynek legfőbb célja az óvodáskorú gyerekek mozgáskultúrájának korai fejlesztése, a sport iránti szeretet és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása. A kezdeményezés az elmúlt évek során számos kisgyereknek kínált aktív mozgást. Játékos mozgás fejlesztéssel hozzájárulva a gyerekek testi, szellemi és szociális fejlődéséhez. Kovács Lászlót, a Városi Önkormányzat sporttanácsadóját hallják.
A Fitovia 7 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt években sikerült itt is 6 multifunkcionális pályát építeni az óvodákba, részben alapítványi támogatásból, részben természetesen önkormányzati önerő segítségével. Ezek a multifunkcionális pályák számtalan ilyen sporteszközzel rendelkeznek, ami a labdák, a hálók, a karikák, a gátak, és mondhatnék még olyan eszközöket, ami tényleg az óvodásoknak szól, az óvodásnak jelent úgynevezett készségfejlesztő eszközt.
A Fittovi program Kazincbarcika város támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a gyerekek életében a rendszeres mozgás központi szerephez jusson. A városvezetés évek óta kiemelt figyelmet fordít a sport és egészségfejlesztési programokra. Ennek részeként pedig megteremtették azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az óvodai sportpedagógia megvalósításához. A multifunkcionális műfűves sportpályák létrejötte nagy lendületet adott a programnak, hiszen segítségükkel sokkal szélesebb eszköztárat és nagyobb játékteret kaptak a gyerekek. A színes, élmény alapú mozgásformák nem csak hatékony fejlődést eredményeznek, hanem erősítik a gyerekek motivációját és sport iránti vonzalmát is. A program indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett, mind a szülőktől, mind az óvodapedagógusoktól, hiszen az edzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába készülő gyerekek testileg magabiztosabban, ügyesebben és koncentráltabban kezdhessék meg tanulmányaikat. Ládini és Solyomvári Editet, a kazincbarcikai összevont óvodák igazgatóhelyettesét hallják.
Minden évben ugye indul a Fittovi program, ami azt jelenti, hogy külön külsős szakemberekkel történik ezeknek az edzéseknek a levezetése. A gyerekek nagyon szeretik, akik ide jelentkeznek, általában a 6-7 éves korosztályt várjuk ezekre a programokra. Hát mindenképpen nagyon fontos ugye a mozgásfejlesztés a gyerekek szempontjából, és ez nem csak, hogy mozgásfejlesztést nyújt a gyerekeknek, hanem adott esetben kiválasztódhatnak olyan gyerekek, akik bizonyos sportágakban úgy tűnik, hogy kiemelkedően fognak tudni esetleg a jövőben teljesíteni.
A nagy sikerű kezdeményezés 2025 őszén is folytatódik tehát, ismét megnyílik a lehetőség arra, hogy a 6-7 éves korosztály részese legyen ennek a komplex sportpedagógiai programnak. A foglalkozások továbbra is heti rendszerességgel 45 perces időtartamban zajlanak majd. A kezdeményezéshez az Eszterlánc Református óvoda és az Angyalkert Görög Katolikus óvoda is csatlakozott, így a város minden óvodájában elérhető lesz a sportprogram. A 10 alkalmas programra az óvodák vezetőinél lehet jelentkezni. A szülők ezúttal is számíthatnak arra, hogy a gyerekük fejlődését a képzett pedagógusok és sportszakemberek folyamatosan nyomon követik, és visszajelzéseikkel segítik további fejlődésük támogatását. Sándor Takács Judit, edzőt hallják.
Az eddig évek tapasztalatai az, hogy azok a gyerekek, akik fittoviznak, azokon érződik az, amikor bekerülnek az iskolába, hogy ők már részt vettek ezen a programon, és egy kicsit azért ügyesebben is mozognak. A Fittovi programnak szokott volt olyan része, amikor évvégén lezárták ezt a programot, és ott is nagyon ügyesen szoktak szerepelni, amikor egy ilyen nagyobb csapatversenyt készítenek nekik. Valamint, ami az én saját tapasztalatom, az az, hogy amikor elmegyünk a Kazinczy iskolába ilyen atlétika versenyre, kölyök atlétika versenyre, én nagyon sok régi fittovisomat szoktam látni.
Sándor Takács Judit edzőt hallották.
Töretlenül népszerű a birkózó edzés pótnokon a Serényi László általános iskolában. Szőgyőr Mihályt, a Kazincbarcikai VSE edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az első közül már most van 4-5 olyan jelentkezők, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit ki szeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfok, amit meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózóedzés keretein belül, úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magába, ugye 2 putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egyközösen készülnek, illetve hála Istennek a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból, az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülnek, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba, a lányok ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testnevelő tanárokkal, illetve a grundbirkózás nagyon támogatja nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptunk egy nagyon szép családos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testnevelésorák keretein belül, illetve mi is az edzéssel szeretjük, ugye, mert minden adott ahhoz, hogy grundbirkózást tudjunk oktatni, és lássák azt, milyen egy versenyszituáció, egy versenyszőnyegen milyen birkózni. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Az elsődleges célpontunk, ugye a fókuszpontunk az az elsőtől a negyedik osztályig, most jelenleg főleg a grundbirkózó időszakban. Edzéseink azok, hogy itt a Serényi László általános iskola termében kerülnek megrendezésre, keddi, illetve csütörtöki napon 16 órától 18 óráig, és pénteken a Kazincbarcikai birkózócentrumunkban ugyanúgy 16 órától 18 óráig ugyanúgy várjuk a sportokat, mivel egy család vagyunk, egy csapat, egy család, úgyhogy ennek örülök.
Kedves hallgatóink! Szőgyőr Mihályt, a Kazincbarcikai VSE birkózó edzőjét hallották.
Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnak. A sportmászásban 3 ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni, és van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlen felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobbant Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Tóth Panna beszélt arról is, hogy ha valaki kedvet érez ez iránt a sport iránt, hogyan jelentkezhet?
A Facebook felületünkön van egy link, ott lehet jelentkezni edzésekre, de hogyha csak szabadmászásra szeretnétek eljönni, akkor bátran bejöhettek a terembe, 4:30-9:00, hétfő szerdán pénteken nyitva vagyunk, hétvégén pedig 2:00-6:00. Azon kívül, hogy jó fizikumot ad, tehát erős leszel, hajlékony, jó állóképességet ad, azon felül nagyon jó lesz a probléma megoldó képességed, komplex feladatokat meg tudsz oldani, a memóriád fejlődik, egyensúlyérzéked is jobb lesz, úgyhogy nagyon tudom ajánlani.
Kedves hallgatóink, Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallották. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. A 4 éves program portugál vezetés mellett 7 európai partner együttműködésével valósul meg, akik egymás tapasztalataiból tanulnak. Az első helyi megbeszélésen elhangzott, a cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport a mindennapok részévé váljon. Nyíregyháza már közel 10 nemzetközi projektben vesz részt, ezeket, köztük a Sports.com-ot is, a Megacon stratégiai tanácsadó iroda koordinálja. A cél, hogy a sport minél több ember életének természetes része legyen. Komárdi Mónikát, az iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sports.com nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre, a Bringa Pétik, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok. Thank you.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Egy útmenti kőkereszttel gazdagodott a bodrogközi Kisrozvány település, melyet dr. Salamon Sándor háziorvos állíttatott. Indítatásában a közösség erősítése szerepelt, valamint saját hitének megvallása, mondta el az átadó ünnepségen.
Amikor ez a gondolat felmerült bennem, akkor pont egy zarándok útról jöttem vissza, és 12 évvel ezelőtt egy komoly szívvételten mentem át. Meg volt az a veszélye, hiába fejlődik az orvostudomány, hogy vagy élve, vagy halva fogom az életet folytatni, vagy nem folytatni. Hát úgy látszik, a Jóistennek voltak szándékai. Miért állítottam keresztet? Szoktam azt is mondani, meg vallani, hogy lehet le szeretve is gyógyítani. Ez a szó, tehát ez nagyon sok mindent a kereszthez egyébként visszavetít. A kereszt, a békesség, a becsületesség, az egyenesség, az összetartozás, a szeretetnek a jelképe. A keresztet, ha valaki megnézi, és tételezzük fel, hogy ateista vagy liberális, akkor is egy kicsit meghökken, megáll, és rájön arra, hogy a kereszt az egy olyan erőt képvisel Magyarországnak a történelmében, és valamennyiünk életében is, ami semmiféle liberális eszkével nem lehet le most nőcsekvenni. A keresztfatyák mindenkinek egy intő út is, egy intő példa is, hogy akár a családnak, akár a közösségnek, meg közösségkovácsoló. Volt egy olyan szándékom, hogy amikor a kisazdvágyat választottam, hogy ismertem a polgármester, azt mondja, tudtam, hogy vallásos, egyébként tudtam a vallásosságának a hátterét is, és gondoltam, hogy valószínűleg megtaláljuk a közös nyelvet, hát sikerült is megtalálni. De ugyanígy különben tudnám mondani Nagyrozbágyat is, vagy mondjuk Lázocsőkét is, stb. Tehát általában mindig megpróbálom megtalálni azokat a kapcsokat, azokat a helyiséget, egyébként összekovácsol, illetve tehát engem is az emberi kapcsolatokban, tehát kielégítő tehát megoldásokat, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy önzetlenül adni és alázatosan kapni. Na most egy orvos, legalábbis nagyon sok orvos ilyen, mi a Jóisten segítségével tudunk gyógyítani. Tehát valamikor megáll a tudomány, ilyenkor a Jóistenhez fohászkodunk. Ez nem szégyen, hiszen a Jóisten, ha megérdemeljük, akkor megsegít minket. És ez mindenkire, hogy érvényes. És a Kisrozvágyi közösségre is, hogy érvényes, azért, mert a Kisrozvágyi közösség, jó, tökéletes emberek nincsenek, tehát menni meg közösségesen, de tényleg azok közé közösségek tartozik, de ilyen a Nagyrozvágy is, ahol az emberek azért tényleg emberi kapcsolatokat tudnak egyébként ápolni. És ezért is döntöttem így, hogy a keresztet egyébként felállítom.
Idén ünnepelte városi rangjának 764. évfordulóját a Zemplén fővárosaként is fémjelzett Sátoraljaújhely. Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében a település meghatározó személyeit és a régmúlt történelmének hagyatékát emelte ki, amely kötelezi az újhelyi polgárokat elődeik szellemiségének továbbvitelére.
764 éve város Sátoraljaújhely, ez jelentős számnak tekinthető. Ebben a házban Matolai Etele Alispán, Dókus Gyula főjegyző, Dongó Gyárfás Géza dolgozott, a levéltár vezetője volt Hőgye István, és a közelmúlt itt volt és itt alkotott, és köszönhetett minket októberben az anyanyelvi versenyeken Kovács Dániel, és itt dolgozott a hivatalban, és aztán pedig a múzeumban Fehér József néha igazgató úr is. Erre mondom, hogy ez a névsor kötelez minket, ma élőket. Kötelez minket, azokat az embereket, akik meghatározói ma már a szakzsargon, a social media szerint, a véleményvezérek, annak idején bizonyára ők voltak, akik akkor éltek és alkottak. Megvoltak benne az egyéniségek, megvoltak benne a különlegességek, Gönczi a szódás, amikor egy kicsit többet ivott a keleténél, a lovak hazavitték a szódát, de ez is Sátoraljaújhely volt. A kisvonat is Sátoraljaújhely volt. A polgármesteri hivatal épülete, a koszos, füstös házfalak, a nagy beszélgetések és a korzózás délutánonként. Az újhelyi ember megtalálta az értékét, az örömét abban, amit éppen megélhetett. Megélhette ősszel, hogy elindultak a hordókkal felfelé a szüret előtt a gazdák, hogy a magas hegy szoknyájáig értek a telkek, ma pedig védjük a cserjéket, mert hogy akkora környezetvédők vagyunk, hogy ihaj. Hölgyeim és uraim, az akkori újhelyek nem estek át a ló másik oldalára. Többjüknek lova se volt, és így esélye sem. Mi viszont sokszor ezt tapasztaljuk, hogy ez nap mint nap megtörténik. Hogy eljutottunk oda, hogy egy településen, vagy kitekintve egy országban, a kritikai hangvétel, a gúny, a rossz indulat, a pesszimizmus, a minden esszel kezdődik és esszel végződik, legyen a mindenható. Megkérdezem magamtól, hova tűnt az a polgárság, ami erre a városra, Zemplén vármegyére annyira jellemző volt? Tudom, hogy hol van. Inkognitóban. Szemlél, tűr, csóválja a fejét, rossz kedvű, szomorú, mert nap mint nap olyan dolgokat olvas és tapasztal meg, ami nem méltó ehhez a városhoz, nem méltó Sátoraljaújhelyhez, nem méltó Andrássy Gyulához, Kossuth Lajoshoz, Kazinczy Ferenchez, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Nem tudom, mikor lesz vége. Egyet viszont tudok. Csak azért is. És csak azért sem. Azért vagyunk, azért dolgozunk, és azért küzdünk nap mint nap, hogy lesz még kivirágzás, lesz még büszke Sátoraljaújhely.
Tartós élelmiszereket gyűjtöttek 3 napon át a Miskolci Egyetemen, az Egyetemek harca az éhezés ellen nemzetközi kampány keretében. Az akciót immár 13. alkalommal szervezte meg a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete az egyetem önkénteseivel. A felajánlásokból idén mintegy 120 rászoruló család kaphat élelmiszercsomagot még karácsony előtt. Újdonságként QR-kóddal is lehetett pénzt adományozni, aminek köszönhetően több mint 300 000 forint gyűlt össze. A gyűjtéshez egy közeli áruház is csatlakozott, az adományokat ott is várták. A részletekről Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
A kezdeményezés az most már eléggé régi, ugye 13 évvel ezelőtt csatlakozott a Miskolci Egyetem egy úgynevezett egyetemek harca az éhezés ellen, ez egy nagy nemzetközi kampány, és akkor az itt tanító Denis Engelsz úr, aki vöröskeresztes önkéntes, a Vöröskereszt együtt és a Miskolci Egyetemmel együtt szerveztük meg akkor első alkalommal ezt a fajta gyűjtési akciót, ami mindig az élelmezésügyi világnaphoz, ehhez kapcsolódik, ehhez kapcsoljuk, és itt akkor 3 napig zajlik egy tartós élelmiszergyűjtés. Követően akkor is egy kedvező fogadtatása volt ennek 13 évvel ezelőtt, és utána pedig a itt tanuló önkéntesek, vagy az egyetemista önkénteseink javaslatára tavasszal is tartunk mindig egy ilyen 3 napos gyűjtőakciót, úgyhogy ez most már nagyon sokadik gyűjtés, ami nagyon fontos, hiszen egy szerves része lett így a Miskolci Egyetem közösségének, vagy ennek a helynek, ami minden alkalommal azért nagy-nagy segítség, hiszen most is több mint 100 család tud majd részesülni az így gyűjtött adományból. Egy pár éve készpénzadományt is gyűjtünk, vannak egyébként Amerikából is támogatói, most az idei év ez a legtöbb pénz, amit kaptunk, ez tegnap már több mint 300 000 forint volt, ugye a mai nappal pedig ez nyilvánvalóan reméljük, hogy több lesz, úgyhogy ez is egy fontos része, ebből ugye tartós élelmiszert vásárolunk, amiből szintén csomagok készülnek, és így október közepén, amikor már ráfordulunk az évnek arra az időszakára, az utolsó negyed évben, amikor indulnak az adventi programok, a karácsonyi gyűjtőakciók, a különböző adománygyűjtések, és egy ilyen ebből a szempontból egy felpörgetett időszak következik, akkor mindig ez azt jelenti, ez a gyűjtés, nem október vagy innentől már karácsonyig, ez egyik legfőbb feladat, és hát egy valódi komoly segítség, hiszen azért 100-120 család kap egy tartós élelmiszercsomagot, aki rászorul, az mindig az évnek akármilyen szakában egy hasznos dolog. A Miskolci Egyetemen több helyszínen is vannak önkéntesek, itt tartós élelmiszergyűjtés zajlik, illetve hát ilyen digitális QR kód beolvasással pénzt is lehet adományozni a Vöröskeresztnek, illetve itt a közeli Permarket áruházláncban délutánonként vannak önkéntesek, és ott egészen a gyűjtés utolsó napján estéig lehetett adományozni. Program úgy indult, és most is erre egy nagy hangsúlyt fektetnek az itteni önkéntesek, hogy egyfajta edukáció is azért legyen ebben. Tehát itt nagyon fontos, hogy hűtést nem igénylő tartós élelmiszereket gyűjtünk, aminek egy bizonyos ideig még biztosan jó a szavatossága, és ez az edukáció szempontjából is egy nagyon fontos. Egyrészt, aki most ide jár a Miskolci Egyetemre, egyáltalán biztos, hogy találkozott már gyűjtéssel, vagy olyan családdal, vagy valakivel, akinek segítség lett volna szüksége, tehát ebből a szempontból egyfajta szemléletformálás is, illetve nyilván, akik itt önkéntesek és szeretnének részt venni mondjuk az adományok csomagolásában, vagy a kiosztásában, akkor erre lehetőség van, ez is fontos. Ez ugye közvetlenül még nem adventi időszak, vagy közvetlenül még nem karácsony előtt vagyunk, viszont ugye az élelmezés ugye világnaphoz kapcsolódik, és ezzel úgymond nálunk megindul a dolog, megindul az a fajta karácsony előtt, egyébként mondhatom nyugodt, hogy meg is százszorozódik a Vöröskereszthez forduló segélykérők száma. Most ez még nem jellemző, de novemberben ez a folyamat az jellemzően elindul, úgyhogy most még ezeket kiosztják a kollégák azoknak a családoknak, akik egyébként is kapcsolatban vagyunk, és egyébként rászorulók, vagy akár a Vöröskereszthez fordultak, és utána éppen a novembertől ugye nagyon sok céges adományozó, a kormányhivatal szokott nagyon sokat adományozni, indulnak az áruházi élelmiszer gyűjtések különböző hétvégéken, és hát még számos akció lesz a szeretett süti gyár, ami minden évben szokott lenni, egészen karácsonyig, és utána pedig történik egy olyan nagy logisztika, hogy ez december 24-ig minden adomány célba érjen, és akkor kvázi akkor zárul. Ez nagyon fontos, hogy nyilván ez egy kiemelt időszak a karácsonyi, de hát nyilván aki rászoruló decemberben, lehet, hogy januárban is rászoruló lesz, tehát nekünk arra is kell gondolnunk, hogy akkor is tudjunk valamilyen olyan természetbeni támogatást nyújtani, ami segítség lehet, de a karácsonyi gyűjtéseket karácsonyig el tudjuk juttatni a rászorulóknak.
Harmadik alkalommal rendezték meg Szép Halomban az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt. Nyíri Péter, a település alpolgármestere, egyben a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, a Gondolatok ünnepének nevezte a versenyt, amely által közel 100 fiatal mutatkozhatott be nem csak írásbeli, de egy-egy szóbeli előadás formájában, tovább bőrizve ezzel a magyar nyelv értékeit.
1973 óta minden évben megrendezzük ezt a versenyt, nem maradt el még a koronavírus járvány idején sem. Kovács Dániel tanár úr nevét mindig meg kell említenünk, hiszen ő volt a fő elindítója és alapítója ennek a versenynek. Egyrészt, hogy mi a szakmai jelentősége, ez a Kárpát-medence másik legnagyobb és legjelentősebb anyanyelvi versenye. Időben az első, mert ez igaz, a Győri Szép Kiejtési Verseny, a Kazinci verseny, de a mi versenyünk mégis összetettebb, azt mondhatjuk teljes joggal, hogy ez a legösszetettebb anyanyelvi verseny a Kárpát-medencében. Tudnélik, van egy írásbeli feladatlap, és abban vannak persze hangtani, szófajtani, jelentéstani kérdések is, de vannak nyelvi kultúrát illető kérdések is, nyelvhasználati kérdések, és azután jön a szóbeli feladat. Ott az a feladat, hogy 4 téma közül az egyiket kiválasztják a fiatalok, és arról a témáról a megadott beszédhelyzetnek és műfajnak megfelelően egy legfeljebb 3 perces előadást tartanak. De ehhez meg kell alkotni egy szöveget, még akkor is, hogyha vázlatot alkotnak, tehát lehet, hogy a papírjukon nem lesz ott egy kész, egész szöveg, de lesz vázlat, és fejben mégis meg kell születnie egy szövegnek. Vagyis ez egy szövegalkotási feladat, de nem elég megalkotni a szöveget, hanem azt el is kell mondani. Igényesen, értelmesen át kell adni, jó előadást kell tartani, tehát retorikai feladat is. Nagyon sokrétű. És valóban az történt, hogy miután közel 100-an versenyeztek, szombaton a díszteremben, a Kossuth gimnáziumban, minden versenyhelyszínen, 3 kategóriában közel 100, legfeljebb 3 perces beszéd hangzott el különböző témákban. Ezért mondom én azt, hogy a Gondolatok ünnepe is ilyenkor Sátoraljaújhelyében az Édesanyanyelvünk verseny, mert kordokumentum mindaz, ami elhangzik a fiataloktól, hiszen megismerjük az ő gondolataikat. Éppen arról, hogy ki a mesterük, vagy az utazásról, vagy a pénz szerepéről, vagy éppen az online térről, hiszen ezek voltak most a kiemelt témák. És ott nagy örömmel vesszük, hogy ennek a fiatalok kiállnak, és a nyilvánosság előtt beszélnek. Ami még szakmai jelentősége és érdeme ennek a versenynek, hogy olyan gyakorlati képességet fejleszt, amely gyakorlati képesség az élet minden területén használható. És ezért itt valóban nem közhely azt mondani, hogy maga a felkészülés és a versenyen való részvétel a legnagyobb ajándék a fiatal számára, függetlenül attól, hogy milyen eredményt ér el, noha 26 diák számára nagyon is fontos a Sátora-Jóhely város bronz emlékparkettje, mert a felkészülés során saját önkifejezését tudatosítja. Tehát egész egyszerűen abban pallírozza magát, hogy bizonyos beszédhelyzetben, bizonyos közönségnek, hallgatóságnak milyen stílusban, milyen szókészlettel, milyen nyelvi eszközöket kiválogatva kell megszólalnia.
Tudományos konferenciát rendezett a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Nógrád-Heves vármegyei bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságával közösen a Miskolci Egyetem városban. A tanácskozás középpontjában idén is a helytörténet állt. Az előadásokon szó esett többek között Nógrád vármegye alispányairól, a reformkori népoktatásról, valamint Borsod vármegye honvédelmi választmányának működéséről. Bemutatták továbbá a Széchenyi Ferences kolostor feloszlatásának történetét és Weidlich Pál életútját is. A levéltári konferenciát minden évben azért rendezik meg, hogy a kutatók megismerhessék egymás munkáit és megosszák a legújabb tudományos eredményeiket. A konferencia előtt Kis József, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója foglalta össze a rendezvény célját.
Itt 2018-ban fogalmazódott meg először, hogy a regionális levéltári konferenciáknak a hagyományát fel kellene éleszteni, és akkor a kollégákkal olyan döntést hoztunk, hogy a Miskolci Akadémiai Bizottság területéhez alkalmazkodva Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék levéltárai fognak közös regionális levéltári napot tartani. Az első ilyet akkor Miskolcon is tartottuk meg, majd utána Salgótarján folytatódott a rendezvénysorozat. Utána a Covid sajnos ennek is egy időre véget vetett, felfüggesztette a hagyományt, de tavaly ismételten sikerült megtartani a konferenciát ugyancsak Salgótarjánban, és akkor most mi jöttünk, most mi a Miskolci Egyetem városi székhelyünkön adtunk ennek helyet. Külön tematikát ezúttal nem adtunk a konferenciának, egyáltalán a levéltári forrásokra, levéltárban őrzött iratokon alapuló kutatásoknak gondoltunk, hogy adunk terepet, illetőleg azon kollégáknak, akik ezen kutatásokat szeretnék másokkal is megosztani, úgyhogy a legkülönbözőbb témákról volt a mai nap szó, illetőleg még lesz is, akár Nógrád megyei archontológiától kezdve a Heves vármegyei 18.-19. századi iskolarendszeren át a Miskolci Weidlich Pálig. A délutáni szekcióban Bámosi Katalin fog beszélni a Miskolci Szenttana temetőben lévő ravatalozó kápolna építéséről, majd az egri Gyebnár Kristóf egy idézőjelben, tehát fasiszta összesküvők elleni eljárásról, nyilván itt az 1945 utáni megtorlás időszakáról van szó, majd Salgótarjáni Galcsik Zsolt Széchenyi Ferences kolostor felszámolásáról, Gálmár Máté Egerből egy 1968-as Kádár életrajzzal kapcsolatosan fog majd beszámolni a kutatási eredményeiről, végül pedig Kis Lajos 16. századi abaúji nemesi életstratégiákról. Alapvetően mindenki azt keresi, ami újdonság, ami még fehér folt, ami nem volt kikutatva, vagy pedig valaki foglalkozott vele szőrmentén, de nem megfelelő mélységben, vagy pedig szakmailag nem megalapozott módon. Tehát a mai nap például 64 Nánás Zsuzsanna Vejlik-Pál miskolci kereskedőről tartott egy előadást. Vejlik-Párról már sok mindent lehet akár a Wikipédián is olvasni, de ő olyan forrásokhoz jutott hozzá, illetőleg olyan forrásokat keresett, amelyek részben módosítják a vele kapcsolatos képet, de leginkább pontosítják a Vejlik családdal, illetőleg Vejlik-Pállal kapcsolatos történetet. Nyilvánvalóan az ő esetében konkrétan segítettem is, amikor közölte, hogy milyen témában szeretne kutatni, akkor egy számomra elektronikus másolatban meglévő anyagot sikerült a rendelkezésére bocsátani, és ez képezte az előadásának az első kis részét. Tehát nyilvánvalóan az ember segíti ezeket a kutatásokat, amennyire teheti, de a legfontosabb az, hogy teret adunk annak, hogy lehessen ilyen kutatásokat folytatni, kutatónapot biztosítunk ezeknek a kollégáknak számára, illetőleg megnyilatkozási lehetőséget, különböző konferencián vagy publikációs lehetőséget az évkönyvünkben vagy más felületeken.
A Sárospataki Szent Erzsébet ház időről időre teret biztosít keresztény ihletettségű képzőművészek bemutatkozásának. A földszinti kiállítótérben a közelmúltban nyílt meg az a tárlat, amely Rácz Gábor és Orient Enikő alkotásai gyűjti össze. A Prokultúra Krisztiána díjas iparművészek munkái utat mutatnak a transzcendens felé, alkotásaikban hitük tükröződik vissza. Rácz Gábor szeretettel beszélt hivatásáról, amely által közel 100 liturgikus tárgy őrzi tevékenységét.
Pizománc az, amikor én még olyan fiatal tanítvány voltam, akkor reneszánszát érte. Voltak nagy elődök, tátott szájjal csodáltuk őket, és amikor a művészeti gimnáziumból Somogyi Gábor tanár úr elvitt minket a kőbányai lampargyárba, és mindjárt nagy méretbe dolgozhattam, akkor nagyon megérintett, nagyon megtetszett nekem ez, és úgy láttam, hogy megvannak elégedő, mert a művészeti gimnáziumban éveken át kint volt a központi folyosók összefutásánál, mindig kiraktak fontosabb darabokat, amire büszkék voltak. Úgyhogy örültem neki, hogy meg voltak elégedve. Egyébként a Szent Korona motívumait használtam föl így nagy méretbe, átírt formába, modern felfogásba. Ahogy lediplomáztam, Albert Péter fejlesztőmérnök, ez szintén ugyanebben a kőbányai lampargyárba meghívott, hogy ő ott lehetőséget biztosít, amíg nincs műhelyem. 6 évig tudtam ott megcsinálni a munkáimat, és addig szépen volt időm, hogy a kemence, a szerszámok, a műhely kialakuljon. Abban az időben itt Tokajhegyai a Zemplén, első az Füzér volt, amit megcsináltam, liturgikus tér, és így sorra Hercegkút, meg Körömberzék, Sajó Lát, Sajó Petri, Harsány, Bükkábrány. Összesen 98 szakrális munkát. Most fejeztem be ezt a 98-at a Dunántúl Csorna mellett Szárföld nevű falu templomába. Ugye nem véletlen, hogy a templomokban dolgoztam, tehát a Krisztus ábrázolások, Szűz Mária, oltárképek, tehát ez volt az egyik, és a mai napig is. A másik a természet, tehát a növények, a virágzás, a beérés, a magok, tehát ez a csoda, ami a természetben, aki kimegy, megtapasztalja. És a harmadik az, amikor a gyárakban elkezdtünk nagy méretben dolgozni, akkor én a virág teremtését, a kozmikus, a genezis, az igazi nagy méretek, ami az ománc is lehetőség volt, az inspirált engem, hogy visszanézzek abba, ami nekünk fontos volt, hogy a világunk megszületett.
November 21-én és 22-én újra lesz szobaszínházi fesztivál Gyöngyösön. Erről Válik Istvánt, a Mozaik Színkör vezetőjét és az esemény főszervezőjét hallják.
2011-ben volt az első. Én az előző években meglehetősen aktív voltam, illetve hát nem csak én, hanem a csoport is. De ugye akkoriban én a Magyar Színjátékos Szövetség alelnökeként is tevékenykedtem, így rengeteg fesztiválra jártam. Ebben az ugye mi amatőr, fél profi, nem is tudom milyen szénánkban tartandó fesztiválokra az ország minden pontján, és rengeteg nagyon jó előadást láttam. És mindig volt egy ilyen szívfájdalmam, hogy a gyöngyösiek, a szűkebb hazám béli emberek nem láthatják ezeket az előadások. És akkor folytatva a történetet, hogy akkoriban ugye nagyon jól működő fesztivál volt még a POSZT, ugye ez a Pécsi Országos Színházi Találkozó, aminek az volt a lényege, hogy komoly színházi szakemberek egy éven keresztül járták a színházakat, és a legjobbakat meghívták Pécsre egy fesztiválra, ahol tényleg a legjobb előadások voltak. És hát így gyorsan összeért a két dolog, hogy hát ha nem is a legkiválóbb szakemberek, de hogy én jártam ugye folyamatosan az országot előadásokat nézve, és akkor mi lenne, hogyha elhívnám ezeket Gyöngyösre. Úgyhogy igazából ez volt a motiváció, hogy nagyon-nagyon jó előadásokat nézhessenek meg az emberek, és hát nyilván az akkori helyzetben ez a forma volt az, ami működt. Tethető volt, ugye a Mátra Honvéd kaszinóban próbáltunk mi nagyon sokáig, illetve hát akkoriban, és ott kiváló helyszínek voltak, úgyhogy ott azért volt előadás a büfé részen, a lépcsőházban, az egyik teremben, másik teremben, szóval ott elég jól használtuk mindig a tereket, és hát szerencsére most már eljutottunk a 9-ig. Normál, vagy hagyományos színházban, ha elmegyünk, akkor ott fenn a színpadon, a nagy fényben a színészek ott fent játszanak, és jó messze, hát egy ilyen nagyon szeparált, nagyon két külön világ a játszó, illetve a néző. Na itt a szobában ez kicsit máshogy megy, mert könnyen előfordulhat az, hogy így van a színész, illetve a játszó, vagy akár még mellé is leül, nem vonják be a nézőket, nem kell megszólalni, nem kell szerepelni, nem lesznek lefröcskölve, majd elmozgom, tehát itt nincs mellébeszélés, hiszen 1 méterre, 2 méterre van tőlem a néző, illetve hát a nézőnek is annyiból úgymond nehezebb dolga van, hogy nincs az, hogy mert akkor az egész szoba zeng, és rögtön látják, hogy ki a renitens.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes